Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Foglaljuk el a helyünket. Az 50. Zsoltár 15. versének szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Milyen szimpatikus ez a munkamegosztás, nem? Hogyha valakinek nyomorúsága van, nincs is más dolga, mint Isten segítségül hívni, aki őt megszabadítja a nyomorult helyzetből, és nekünk erre feleltképpen nincs is más válaszunk, csak Istent dicsőíteni. És ez milyen egyszerűen hangzik, de azért nem ennyire egyszerű. Ha valaki eljön az én munkahelyembe, az irodámba, akkor azt látná, hogy a számítógépemnek a monitorára háttérképként el az ige van kivetítve, amit én oda több mint 10 évvel ezelőtt tettem ki, egy ilyen viszonylag sötétebb időszakában az életemnek, és ott maradt kint mai napig is, mert jó esik ránézni, hogy honnan is jön az a vadítás. És aztán beszélgetek minap egy barátommal ott a munkahelyemen, és egy hasonlóan rossz élethelyzetben, és mondja nekem, akkor hát most föladtad, igaz? És nézek rá hülyén, hogy de Szandra, hát ezt nem adtam föl, tudod? De föladtad. Hát mondom, szamáságot beszélsz, ismersz jól, semmit nem adok föl, ezt sem adtam föl, hát tudod jól. Azt mondja, nem, szóval értsd meg, te ezt oda föladtad. Ja, mondom, így már vállalom. És igen, mennyire a szavak játékának tűnik valamit föladni, vagy föladni az Istennek, egészen más a két dolog. És azt gondolom, hogy a keresztény ember, ha az élete nehéz helyzetben van, akkor ne adja föl, hanem inkább adja oda föl az Istennek.
Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy így novemberben, az óra átállítás után már sötétben is, de itt lehetünk, és imádhatunk téged. És néha szívünkben is sötétség uralkodik, akár csak odakin, ott, hogy ez a hajlék a te világosságodnak otthona legyen, és ott, hogy a zene által is ez a gyülekezet közelebb kerülhessen egymáshoz és hozzád. Amen.
Fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai estén, késő délutánon. Hadd mondjak előjáróban annyit, hogy most nagyon hálás a szívem, vagy tele van a szívem hálával, teológusokkal érkeztünk meg, konkrétan a mai napon, egy szentföldi útról, egy zarándoklatról, és valaki éjszaka érkezett, valaki ma délelőtt, és ahogy jöttem az autóval kifelé, akkor mindig fel kell nézni, hogy legalábbis ajánlatos a lámpákra, így is volt, amit majdnem elvétettem, és mindig így felemelte a tekintetemet a lámpa, és valahogy nekem ez a hét ilyen volt, hogy így Isten felemelte a tekintetünket, és felnézhetünk, és nagyon hálás vagyok, hogy épségben hazaértünk, betegség, baj, lopáskár, és mindenféle sérülés nélkül, és elveszése az ilyen kisebbek voltak, de nagyobb nem hagytunk ott senkit, mert több teológus mondta, hogy ő szívesen maradna, hagyjuk nyugodtan ott őket, de azért mindenkit hazahoztunk, és hát egészen más volt úgy átélni ezt a szentföldi zarándoklatot, hogy sok történet megelevenedett, hogy fogjuk énekelni azt az éneket, hogy felnézek a vizek fölé, és azt éppen a Golán fennsíkon énekeltünk, hogy látszott a galileai tó, és valahogy annyira átjárt mindenkit, hogy most amiről énekelünk, az ott van előttünk, mondhatni a lábunk előtt, vagy a szemünk előtt. És el is határoztam, amikor feljöttek erre a szolgálatra, hogy egy olyan történetet fogok hozni, ami engem is ott megszólított kint a Szentföldön, ami engem is átjárt, és azt az üzenetet szeretném elhozni. És ez pedig a tanítványoknak az elhívása története, amit a galileai tó mellett éltünk át, egy ilyen séta keretében, teológusokkal, spirituális séta keretében át is éltünk, úgyhogy ezt az üzenetet hoztam el most a testvéreknek is. Ez a történet a Lukács evangéliumában van megírva, a 5. rész első 11 versében, eképpen. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóban, Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeghalat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. És ennek az egy mondatnak az igéit, szavait szeretném hangsúlyozni most a gyülekezet számára is, amit Jézus Simonnak mond. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. És ezzel kapcsolatban Isten hívásáról és elhívásáról szeretnék most szólni, ehhez az öt szóhoz kapcsolódva, öt kis rövid bizonyságtételben, rövid elemzésben, üzenetben. Mit is jelent számunkra Isten elhívása sokkal későbbi tanítványok számára? Ez a kis furcsa mondat ott a Genezáret-tó partján, amit Jézus mond Péternek, és amivel meghatározza Péter életének a következő évtizedeit, és azt gondolom, hogy nagyjából Jézus kijelöli ebben a mondatban a keresztény missziónak is a kereteit, ugyanis, hogy emberhalász leszel, te Simon, te Péter, és mi is ezek lehetünk. Hát mit jelent ez a mondat számunkra? Egy olyan mondat, ami egy negatív szóval kezdődik, egy ne szócskával, ami tagadással jár. Egy olyan furcsa helyzetben, egy olyan furcsa szituációban, ami Péter életének egy meghatározó darabja. Sokat vitatkoznak a teológusok is, tanárok is azon, hogy tulajdonképpen Péternek a megtérése az mikor is történik. Itt az elhívásnál, hiszen a megtérésnek a klasszikus jeleit látjuk Péter életében, bűnbánatra ébred, szinte el távolodik Jézustól, azt mondja, bűnös ember vagyok, Jézus mégis magához hívja, megnyugtatja és felhatalmazza a szolgálatra, és aztán követni is kezdi Jézust Péter, vagy pedig sokkal később, már a tagadás után esetleg, akkor, amikor Jézus helyreállítja a feltámadás utáni történetben Péternek az életét. Azt tudjuk, hogy ez a történet, amint mondtam, egy negatív szócskával kezdődik, hiszen benne van az elutasítás és az elfogadás is, és a hívás is, és azt hiszem, hogy minden ember életében ez így játszódik le, és minden misszió és misszionárus életében is, minden elhívott életében, hogy először Jézus magához hív bennünket, és aztán később pedig elküld. Oda hív magához, elmondja, hogy mit is jelent számára, mit is jelentünk mi számára, ezt nagyon sokszor elmondja a Szentírásban, és aztán pedig elküld és kiküld magától. Egy kicsit olyan, mint ahogy gyermekkoromban én is parókián nőttem fel egy kis faluban, és azt láttam, hogy a kutyánk hogyan neveli a kis kutyát, és sokszor ilyen nagyon durván megfogta, és nevelgette, és segítette, az életre tanította. Ez hasonló ahhoz, mint amikor valakinek már nagyobb gyermekei vannak, kamasz gyermeke, és próbál elszakadni a családtól, de ugyanakkor szeretni is kell, engedni is, és szigorúnak lenni, de megengedőnek is, ez egy nagyon nehéz játék. Valahogy így van ezzel a történettel is, hogy először Jézus magához hívja Pétert, sőt, ő száll be az üres élet hajóba, újra kírja a munkára Pétert, és aztán utána pedig elküldi és elhívja az emberhalászásnak a feladatára. De ezek a történetek nagyon sokszor egy ilyen negatív szóval kezdődnek, hogy ne. Akkor teológusokkal erről beszélgettünk, akkor kicsit arról is beszélgettünk, hogy ki mit adott fel azért, hogy ő lelkész lehessen. Milyen álmát adta fel? Mi akart lenni, és ehelyett mi lett? Ez nagyon jó kis történeteket mondtak el, csak pára, nem volt sok időnk rá, de mindenki elmondhatná ezt, azt hiszem az elhívott teológusok közül, hogy mi az, amit feladott ezért a lelkipásztori hivatásért. Mi az, amit Jézus eltörölt az életében, vagy kivett az életéből? hogy lelkipásztor lehessen valaki. És Jézus így cselekszik mindannyiunkkal, hogy az a hivatás, amit ő ad, amire ő elhív bennünket, az mindig sokkal több, mint amit az ember el tud képzelni. És ez az egyik kérdés így hangzik számunkra ezen a mai estén, hogy mi mindent adtál fel az elhívásodért. Hiszen nagyon sokszor, hogy az Isten ügyért az ember feláldoz valamit. Lehet, hogy anyagi dolgokat, lehet, hogy előrejutás, lehet, hogy hírnevet, sok mindent feladhat az ember. Mi az, amit feladtál az elhívásért? Péter egy ügyes halász volt. Sikeres halász, ebből élt, itt írja is, hogy segítőtársainak barátai vannak, egy egész kis csapat jön össze Jézus tanítványaiban, akik halászok voltak. És amikor ott voltunk most teológusokkal a Genezáret-tónak a partján, akkor láttuk, hogy igen, itt minden erre épül, hogy van egy tó, ami életet ad, amiben halak vannak, amiben dolgozni lehet, ami a megélhetést biztosítja, és minden erről szól ott a környéken, hogy igen, ez a tó, ez életet ad. És ezt Jézus kiveszi Péter kezéből, és azt mondja, hogy nem, ez egy másik történet, ami most kezdődni fog veled. És sokszor ez egy negatív szóval kezdődik, mert valamit az embernek meg kell tagadni, és el kell hagyni ahhoz, hogy Isten elhívása érvényes legyen az életében. Az első kérdés így hangzik ma este hozzánk, mi mindent adtál fel az elhívásodért? A második gondolata és második szava ennek a kis mondatnak az, hogy ne félj, összekapcsolódik a kettő, és második a félelmekről szól. Mi is a félelem? Mi a félelem számunkra? Ennek a történetnek a kezdete, amikor Jézus beszáll Péterékhez a hajóba, és mondja, hogy menjenek újra halászni, akkor egy olyan mondatot mond, ami későbbi egyházban is nagyon erős mondat lesz. Ez a címe, hogy evezz a mélyre. És itt jelképesen szoktuk mondani, hogy ez a mélység azt jelenti, hogy igen, valahogy lelkileg mélyebbre kell jutni ahhoz, hogy valaki Jézust megismerje és felismerje. A mélység az a hitben egy nagyon fontos dolog, hogy evezz a mélyre. Nem csak azt akarja Jézus ezzel mondani, hogy egy új területet járj be, ahol majd halat fogsz fogni. Hiszen Péternek ez volt a hivatása, jól tudott halászni. Az idegenvezetőnk is elmondta, hogy tudták ott a halászok meglátni azt, hogy milyen áramlatok vannak, hogy hol van több hal, hol van kevesebb. De itt azt mondja jelképesen is, hogy evezz a mélyre. Volt egy nagyon szép hely a tó körül, amit nemrégen fedeztek fel, és nemrégen tártak fel. Ez Magdala, ahol a Mária is származik. És készítettek egy nagyon szép templomot, amit úgy rendeztek be, ahogy itt az eredeti történetben is van a szószék, ez az emelvény, ez egy hajó alak, és hajóból prédikál a lelkész, és mögötte látszik a víz. Egy nagyon átélhető történet, és tényleg, aki ott leült és elcsendesedett, úgy alakították ki a helyet, hogy igen, a mélység előjöhet valakinek az életében. És azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre, és vesd ki a hálóidat, és Péter megteszi, megcselekszi, nagy fogást élnek át, és nagyon érdekes, hogy sok félelem lehet ebben a történetben, az is egy félelem, amit Péterék átélnek, ami egy kudarcos történet, hogy nem fognak semmit, bár halászok, bár tudják, hogy hova kell menni. A megélhetéstől való félelem átjárja őket. Szóval érdekes fordulatot vesz a történet, mert azt mondja az írás, hogy amikor viszont dagadnak a hálók, amikor mindent kifognak, akkor megijednek, akkor megfélelemnek, hogy hát mi is történt. És ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a sikeren, a saját életüknek az áldásán, a sikerén is meg lehet félemleni, mikor az ember valamit elér, és azt mondja, hogy igen, ezt most én ide eljutottam, én ezt megértem, és nagyon érdekes, hogy a sikeren is, sikeren félemlik meg Péter. Először azért félnek, mert nem sikerül, mert a tóban van egyfajta félelmetesség, egyfajta nehézség, és ugyanakkor pedig azért félelmetesnek, mert valami működik, valami sikerül. Hívő ember sokszor éli ezt át, noha ez természetes kell, hogy legyen, hogy az ember Istennel éli az életét, és bizonyos dolgok sikerülnek, amiről az ember azt gondolja, hogy nem, magamtól nem sikerülnek, sikerülnek, és ettől ijed meg. Ez olyan, mint amikor Jézus gyógyításainál sokszor olvassuk azt, hogy igen, megijednek az emberek, mert látják Jézusnak az erejét. Hogy amikor a gadarai ördöngösből kiűzi Jézus az ördögöt, akkor a környékbeliek nem, hogy örülnének neki, hanem félelem támad bennük, hogy hát itt még ennél is nagyobb erő van, mint ebben a megszállottban volt. És a hit az egy olyan, ami ezt a félelmet mutatja fel, hiszen a hit is Isten félelmet jelent. Egy olyan félelmet, ami a természetes emberi félelmet kiűzi az ember életéből. És azt gondolom, aki már utazott hajón, vagy repülőn, vagy valamilyen eszközön, ami ez nem szokott hozzá, ami először volt az életében, akkor tele van félelemmel. Most is voltak ilyen teológusok, akik úgy ránéztek egy repülőre, és azt mondták, hogy hát ez megtart bennünket. Néhányan Krakkóból jöttünk haza, és egy ilyen régebbi típusú géppel jöttünk, ami ilyen propelleres volt még, és úgy nézegettük, hogy hát vajon ez hogy indul el, meg hogy működik. Pedig én már sokszor repültem, de mégis volt egy ilyen érdekesség, hogy na hát ez vajon megtart-e bennünket. Hát a második kérdés, a második gondolatkör ez, hogy mi az, amitől félünk az életben. Mi az, amitől most éppen ebben a pillanatban rettegünk, amit úgy átélünk. És ez nem csak negatív dolog lehet, nem csak egy betegség lehet, nem csak egy bizonytalan helyzet, egy munkahelyi helyzet, vagy egy nevelésbeli kudarc, vagy bármi, hanem lehet olyan is, ami az embernek sikerült. Ami úgy jól megy, és az ember megijed tőle, hogy ez most én tettem, hogy hol van benne az Isten. És Péter először éli át, hogy amikor Jézussal egy hajóban van, egy körben van, akkor ilyen módon nem érheti kudarc. És Jézus megnyugtat bennünket, és azt mondja, hogy ne félj. És ahogy Ézsaiás könyve mondja, biztat bennünket, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. A harmadik is szava ennek a mondatnak, ez a legfurcsább szó, legalábbis úgy, ha azt mondanánk, hogy ez egy külön szó, amiről érdemes beszélni, akkor azt mondanánk, hogy nem annyira. Ez a szó így hangzik, hogy ezentúl. Ne félj, ezentúl ember halász leszel. Mit jelent ez a szó, hogy ezentúl? Ez egy időbeli jelző, hogy egy bizonyos ponton túl vagyunk. Ezen túl más lesz, mint ami előtte volt. És van az Istennel való járásnak mindig egy ilyen konkrét pontja, hogy felismertem azt, hogy mostantól Isten jelen van az életemben. Egy konkrét ideje és pontja. Még akkor is bekövetkezik az ember életében, ha egész gyerekkorától ismeri Istennek a szeretetét, vagy Jézusnak a történetét. Én is lelkész gyermek vagyok, és parókián nőttem fel, nagyon sokszor végig éltem a lelkész gyerekeknek ezt a, nem is tudom, hogy mondjam, hogy úgy mindent tudtam, mert többször végig éltem a történeteket, és mindig előre tudtam már, hogy főleg az ószövetségi történetek, ezek a kalandosabb történetek voltak. Nem is írtam már a füzetembe, mert a tavalyiban is ott voltak. És És nagyon jól ismertem Jézus életét, nagyon világos volt számomra, hogy miért jött el erre a világra, ismertem a keresztnek a gyötrelmét, nehézségét, borzalmát. Leginkább ezeket a nagypénteki énekeket szerettem gyermekkoromban, valahogy nagyon megérintettek azokat, ma is nagyon szeretem ezeket a nagypéntek körüli énekeket, és mégis kellett az életemnek, amikor középiskolás voltam, egy olyan pontjának lenni, amitől mégis más lett az életem. Mégis azt mondtam, hogy mostantól kezdve tudatosan járok Istennel. Ezt hívja a Szentírás és megtérésnek, amikor az ember tudatosan eldönti azt, hogy igen, én most eddig így éltem, ismertelek téged, de most másképpen látlak. És például nekem az egy nagyon érdekes dolog volt az életemben, hogy éppen a Jézus a félelmeket vette el, például a halálfélelmet. Hogy addig úgy mindig gondolkoztam, mi lesz velem, hogy lesz, mi lesz, ha meghalok, mi van, elüt egy autó, vagy bármi történik, beteg leszek, és amikor megtértem, utána nem volt többet ilyen gondolatom, mert azt mondtam, Isten kezében vagyok, és nem érhet olyan dolog, amiről nem tud. És ezt a fajta félelmet elvette, és ez egy kimondható, látható dolog volt, vagy érezhető dolog volt az életemben, hogy nem, mostantól nem így gondolom. És ez az ezen túl van. Az Istennel járásnak egy konkrét ideje és pontja van, amikor azt mondom, hogy én most veled járok. És Péter életében is így volt, ezt a jelenetet, ezt a halászatot, ezt nem felejti el Péter. Még akkor is, hogyha a Szentírás szinte nagyon erős párhuzama megismétli ezt a történet a feltámadás után, amikor Jézus helyreállítja Péter életét a tagadás után. Egy más időszámítás lesz részese ennek a történetnek. Ettől fogva is. Ezért nagyon fontos, hogy ezen túl. Jézus azt mondja, hogy eddig halász voltál, de ezen túl emberhalász leszel, mert én ezzel most megbízlak, és én erre elhívlak. És minden ember életében Isten valamit ilyen módon megtesz, és elhív bennünket egy konkrét dologra. Elsősorban mindenkit elhív az ő követésére, és ezen belül pedig sokakat pedig megbíz azzal, hogy igen, emberhalász leszel. És azt gondolom, minden ember életének van egy ilyen konkrét fordulópontja. Amikor azt elmondhatja, hogy igen, én mostantól Istennel járok. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy az ember elhatározza 16 éves korában, hogy Istennel járok, mint hogy én is elhatároztam. És utána már zöggenőmentes, és mint a sugárhajtású gép, megyünk fölfelé. Nem, hanem nagyon sok zöggenő van utána is. Amikor az ember eltávolodik, vagy megbotlik, vagy bizonytalan lesz, vagy van egy dolog, amit nem tud letenni Isten kezébe. De ez az ezentúl akkor is ott van, hogy ez már ezentúl van. Én már Jézussal járok, és Péter is így éli át ezt. Elkezdtünk a legfontosabb szó, az emberhalász leszel. Hát egy nagyon nehéz szó ez, vagy súlyos szó. Sokat gondolkoztam most az út során is, meg egyébként is, hogy hát tulajdonképpen mit jelent ez a szó, hogy emberhalász? Mert ezt szeretjük elmondani, hogy hát igen, ez valami olyasmit jelent, mint a lelkész csinál, hogy lelkeket ment, vagy próbál megmenteni, hirdeti az igét. De hogy próbáltam konkrétan is végig gondolni, hogy mit jelent ez, hogy az ember halászik, kiveti a hálót, és időnként belekerül egy-egy hal. Péter életében azért érdekes, mert azért jó ez a szójáték, hogy halász volt és emberhalász lett, mert Péter ezt konkrétan is művelte, ezt a munkát. Nem biztos, hogy minden ember életében így változik ez meg. De az biztos, hogy úgy változik meg, hogy Isten valami olyan dologgal bíz meg bennünket, ami lelki, ami hozzá kapcsolódik, és ami neki fontos. És a megélhetés, Péter addig a megélhetést kapcsolódott Péter életében a halászathoz. Ebből élt, eladta a halat, és megették mások, és ő ebből ezért kereskedett. És helyette az életmentés, a lelkek mentése lett, és ez már egy bizonytalan egzisztencia. Látjuk is, és láttuk is, hogy Péter házát is meg lehetett nézni Kapernaumban, azt a házat, ahol ő lakott a feltételezések szerint. Nem is olyan kis ház volt. És amikor Jézus elhívja, akkor minden bizonytalanná lesz. Ez a fajta biztos megélhetés. Ott hagyja, amihez értett. Ehhez értett Péter. Ezt tanulta. És olyan szép ez a jelenet is, amikor hogy Jézus akkor megy oda, olyan jelképes, hogy kiszálltak a hajóból, írja az írás. Kiszálltak a hajóból, és ott tisztították a hálókat. Jézus pedig beszáll a hajóba, és azt mondja, hogy vessétek újra a hálóitokat. Megélhetés helyett a mentés szolgálatát választja, és Isten szeretetének a hirdetését. Hiszen ez a lényege az evangélium hirdetésnek, hogy azt elmondjuk, hogy Isten szereti ezt a világot, megváltotta, és a te életedben is megoldást tud adni. Isten szeretetének a hirdetésére hívja el. És a kérdés számunkra, hogy jelen van ez a gondolat az életünkben, hogy Isten mentő szeretetét hirdetjük az életünkkel is, az életünkben is. Hiszen ez minden embernek feladata is. Hogyha engem valami jó ér, akkor azt elmondom másoknak. Most egy nagyon profán hasonlatot mondhatok erről az útról, ha valaki talált egy olcsóbb árust, akkor elmondta a többieknek, hogy na, ne ott vedd meg, mert a másiknál olcsóbb. Ez egy jó hír, egy apró hír, de ezt az ember elmondja. Sokszor már a buszon mondtuk el egymásnak, hogy az a lealkudott tányér, vagy ékszer, vagy bármi, az a másik helyen bizony csak fele annyi volt. Mert ez egy jó hír, ez egy örömhír, és ezt el lehet mondani másoknak. Jelen van az életünkben ennek az örömnek a hirdetése. És az utolsó szava ennek a mondatnak az, hogy leszel. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez egy olyan szócska, amiben nagyon erős bizonyosság van, és biztatás van. Azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy jó lenne, ha az lenné, vagy olyan jó lenne. Ma sokszor fogalmaznak úgy emberek, hogy ugye kicsit olyan bizonytalan feltételes ez a mondat. Ez viszont itt nem. Azt mondta, te emberhalász leszel. Nem azt ajánlja fel Jézus Péternek, hogy hát majd lehetsz, válaszd ezt, hogy gondold át, menj el egy kicsit, ezen meditálj otthon, vagy majd visszajövök egy hét múlva, hanem kijelenti neki, hogy emberhalász leszel. És nyilván akkor mondja el, amikor Jézus, vagy Péter elmondja ezt, hogy menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Nagyon világosan meglátja Péter az ő életét és az ő helyzetét. És Jézus szava ilyen bizonyosság és ilyen biztatás számunkra ma is. És nem csak azt jelenti, hogy majd ha a körülmények úgy adódnak, majd ha alkalmas leszek, majd ha tanulok, akkor leszek igazán alkalmas arra a feladatra, amit Isten elhív, hanem azt mondja Jézus, hogy leszel. Sokszor a teológusoknak is szüksége van biztatásra, mert elfáradnak. Elkezdenek tanulni nagy lelkesen, és akkor látják, hogy hát ezért ez egy nagyon nagy munka, nagyon nagy energia, nagyon sok, mégse véletlen mondták egy lelkészre régen azt, hogy tudós. Mert nagyon széles körű a tudás, és az ember ebbe bekerül, és nagyon sokszor hogy gyötrődik benne. Volt egyszer egy olyan teológus, aki akkor a Gólyást volt, ez ugye a teológia elején van, az első egy-két hónapban, és bemutatkoznak, hogy miért is jöttek a teológiára, és utána megszólított, volt egy kis vacsora, hogy beszélgessünk már egy kicsit. Beszélgessünk, lementünk a szobám elé, és akkor mondta, hogy megmondja őszintén, hogy ő már nagyon unja ezt a tanulást. Másfél hónap után. És hát mondtam, hogy még lesz egy-két etap, gyötrődéssel és éjszakázással és sírással. Ez nem egy egyszerű dolog. Azt mondta, hogy ő már menne neki misszióba, ő már embereket halász. Mondom, menjél, de akkor nem érdemes itt a teológián gyötrődni. El is ment. nem a beszélgetés hatására, hanem tényleg azt látta ő is, hogy hát ő nem tudja ezt végigcsinálni. És Jézus azt mondja, hogy leszel. És ez a biztatás, ez egy diáknak is nagyon fontos, hogy igen, egy teológus, te lelkész leszel, te vallástanár leszel, vagy bármi is legyünk. És nem a körülményektől függ, nem arra, hogy valaki alkalmas vagy nem. Olyan szépen fogalmazza meg Dzsida Jenő egy versében ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Az a címe, hogy menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyas szobából kényelmes íróasztal mellő szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekedt hangon, félig sírva kiabálni minden ablak alatt, szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni. Ilyesmit jelent az elhívás, hogy valakire azt mondja Jézus, hogy leszel, te emberhalász leszel. Ne a félelmeid nyerjenek, ne ők győzzenek, hanem én alkalmasá teszlek téged erre az elhívásra. Ez a kis mondat legyen ma velünk, és vigyük el magunkat, magunkkal. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Hiszen Isten szeretne bennünket kiragadni a mi félelmeinkből. Beszélgettem egy pszichológus tanítványommal, régebben osztályfőnöke voltam, és a félelemről sokat beszélgettünk. Ugye mindig hangsúlyozzuk lelkészek, ne félj, sokszor benne van a Bibliába is, és azt mondta, hogy szükség is van a félelemre. Anélkül nagyon nehéz lenne élni. De az biztos, hogy amiről a Isten igéje beszél, amiről Jézus beszél, hogy ne félj a sikertelenségtől, se a sikertől is, a megelégedettségtől se, Isten szeretne ebből kiragadni bennünket, és arra a pontra, arra a pozícióba helyezni minket, amire ő szeretne. Isten megszólít bennünket, és mindig konkrét feladattal bíz meg. Ahogyan Pétert nagyon szépen helyre teszi, és azt mondja, emberhalász leszel, ez a konkrét feladat, ez mindig nem egy ködös valami, hanem egy konkrét feladat. Ezért, ha most éppen abban vagy, hogy Isten akaratát, szolgálatát keresed, akkor Isten meg fog szólítani. A feladat az konkrét, nem általános, hanem Isten, ha valamivel meg akar bízni, akkor megszólít és bizonyossá teszi ezt. És végül Isten szava bíztat, hogy amit ő megígér, azt meg is cselekszi, azt meg is tudja tenni, és ez a kis szócska, hogy leszel, ez ezt jelenti, hogy amit Isten elmond számunkra, és elmond számodra, azt megcselekszi. Éljük át így ezt az igét, vigyük magunkkal, amit mi magunk is átéltük ezen a zarándokúton, hogy Isten cselekszik, elveszi a félelmeinket, konkrét feladattal bíz meg bennünket, és bíztat is, és megerősít abban, hogy ezt végre is hajtsuk. Amen. Imádkozzunk, és ebben az imádságban csend is van, mindazt végig gondolhatjuk, amit hallottunk, és most is megszólíthatjuk a mi Urunkat. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te csodálatosan működsz, és hogy a te irgalmad végtelen, és köszönjük, hogy Péter elhívásának a története az nem csak egy régi, szép történet a Szentírásban, hanem eleven történet, az életünket meghatározza, hiszen te szeretnéd elvenni a mi félelmeinket, és feladattal bízol meg bennünket, és nem hagysz ott bennünket valahol, hanem jelen vagy az életünkben, és bíztatsz, hogy mindazt, amivel te megbízol, azt meg is tudjuk tenni. Köszönjük neked ennek az ígéretnek a valóságát, hogy ilyen örömöt adhat nekünk a te szolgálatod, hogy Péter is magára vette ezt, és sokszor talán nagyon buzgó volt, vagy nagyon meggondolatlan, de tényleg égett a vágytól szolgálni téged, és így lett mártírja is a mi hitünknek. Köszönjük, Urunk, hogy ma békesség van, és egészen más körülmények között munkálkodhatunk, és ez inkább arra bíztasson bennünket, hogy még inkább beálljunk a te szolgálatodba, te örömödbe. Kérünk téged, hogy így élhessük át azt, hogy mit jelent vízre lépni veled, mit jelent felnézni a vizek fölé és meglátni téged. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben is sok szolgálót adsz, és biztatást is, és erőt is. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, és áld meg az életünket, áld meg bennünket, vezess minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Következő ének az az egyik kedvenc családi énekem, rengeteget énekeltem a kicsi gyerekeimnek, még majd kicsik voltak, és lehetett nekik énekelni. A középső verszaka az úgy hangzik, hogy ne félj tehát kicsin csapat, ha rád felleg borult, kegyelmet rejts belőle, majd áldás esője hull. Akik itt voltak az egy hónappal ezelőtti gitáros istenen tiszteleten, azoknak beszámoltam a felhőkről, és azok tudják, hogy keresztül mentem egy elég kemény helyzeten. Most a másik feléről is szeretnék azért gyorsan beszámolni, hogy ne maradjon ez így egyedül magában. Amit Miklós mondott, ahhoz nagyon szeretnék csatlakozni itt az elején, hogy az ember, hogyha az Istenhez adja ezt az egészet, akkor sokkal jobban megoldódnak a dolgok, mint hogyha ő maga kapálózik. Ezt meséltem a gyülekezetnek, hogy rögtön ezután, a konfliktus utáni Isten tiszteleten nagyon szokatlan prédikáció volt, mert így egymagában az ároni áldás volt az, amiről a nagy tiszteleti úr beszélt. És ez akkor nekem nagyon kellett, mert kellett érezni azt, hogy az emberi vádak mellett ott van vele szemben az Isten áldása, és ez a kettő teljesen összemérhetetlen, mert ha az Isten áldása van az emberen, akkor ez elmos minden egyebet, és csak azt szeretném elmondani, hogy az ember tanárként ritkán kap akár olyan visszajelzéseket is diáktól, amik pozitívak így leírva. És ez egy vádaskodó e-mail egy olyan áradatot indított el, hogy én most már tizenvalahány olyan e-mailt kaptam volt tanítványaimtól, vagy jelenlegiektől, amik egészen másról szólnak, és amik megköszönik azt, amit nem szokott az ember megköszönni, mert úgy is tudja, hogy jön. Úgyhogy egy kicsit így énekeljük, ha lehet ezt az éneket, ezt a középső verszakot, hogy kegyelmet rejts belőle, majd áldás esője hull.
Több okból is vagyok itt, mert az én kedvencem is ez. De mikor megbeszéltük, hogy én ideállok, akkor én ezt nem tudtam, hogy ez az ének után lesz, ahol elmondhatom az én nagy boldogságomat. De Miklóshoz kapcsolódva egy kicsit a keserűségemet is mondom. Egy évvel ezelőtt én még itt nem tudtam volna megszólalni. Egy éve, október végén, középső gyermekem, családostól elment Svédországba, ott élnek azóta is egy éve. Nagyon-nagyon fájt. Fáj még most is, de akkor szólni erről, vagy beszélni nem tudtam volna, hanem oda feladtam. A teremtőnek átadtam, én, amit tudtam volna, vagy megakadályozni nem tudtam. Annyi áldás van azóta az életemben, hogy fél óráig tudnám sorolni, de most a legutóbbit mondom. 2 héttel ezelőtt indultam a Szentföldre. Augusztusban jött a megszólítás, és igen, elszorult a torkom, és nem mertem azt mondani, hogy persze, hát hogyne, hát én erre vágytam világéletembe. Tehát elfogott a félelem. Tényleg. Sok szempontból. De megvolt, aki biztatott. És nagyon-nagyon jó, hogy elmentem. Az maga a csoda. Nektek is tudom ajánlani. 1-2 kis rövid résszel próbálom mondani. Hajóztunk a tón. Olyan ladik, amiben legalább 50-60 ember fér. Az idegen vezetőnk ragaszkodott ahhoz, hogy csak a magyar csoport legyen a hajón. Azt kell mondjam, hogy 50-60 ember nyugalmasan el tudott volna férni, leülve kényelmesen, mi voltunk 21-en. Kiderült, hogy miért volt ez a kívánság. Ahogy siklott ki a hajó, húzták fel a magyar zászlót, és szólt a himnusz. Hát, ha azt mondom, hogy mindannyian sírtunk, akkor azt hiszem nem mondtam különösebbet. Aztán a csodák folytatódtak. Nagyon sok templomba jártunk, de Názáretbe, Jeruzsálembe, Betlehembe úgy tértünk be a templomba, teljesen véletlen időpontba, hogy magyar mise szólt. Ezt az érzést megint azt kell mondom, hogy nem lehet elmondani. Ezek nem véletlenek. Tehát az Úr csodásan működik, mondom nektek, és ha megszólít benneteket, hogy a Szentföldre kéne menni, feltétlenül menjetek. Isten.
Pedig ott is ugyanolyan jól lett volna szerintem, mint itt fent. Feleségem azt mondja, hogy ne sírassam meg, nem szeretném, kicsit vidámabban. Éva néninek azért a szavai mélyen szívünkbe égtek, az biztos. A következő dalt, azt mi, inkább én csak úgy nevezem otthon magamban, hogy a Peti dala. És igazából meghívtál, hogy a vízre lépjek. Tényleg ez a Péter dala. Tehát így most egy ilyen relevációs volt, ahogy a nagy tisztelet úr szintén erről beszélt. Mert hát én a kisfiamra gondolok, aki közel egy éve született, 2017. augusztus 3-án, 3 héttel hamarabb, mint ahogy őt vártuk, de nagy csodával robbant be az életünkben, és azelőtt 2 héttel körülbelül talán Balatonszárszon tanultuk meg ezt a dalt így együtt a gyülekezettel, és Borcsa folyton csak ezt énekelte, ezt dúdolta, ezt gitározta, mindenhol már szinte untam, hiszen mindig csak ezt hallottam tőle, de annyira jó volt, hogy ezáltal az én fülembe is mászott, és ez az időszak tavaly nekünk egy elég nehéz időszak volt, hiszen még apósoméknál laktunk, vártuk már a második gyerekünket, nem tudtuk, hogy lesz, a bank szórakozott velünk, rengeteg stressz volt az életünkben, és hát augusztus 3-án hajnali 2:30-kor, vagy valahogy így, amikor az óriási meleg volt, egyszer csak ilyen filmbe illő jelenetként jelent meg az anyósom az ajtóba, hogy Zoli, elfolyt a magzatvíz, micsoda, valami rossz álom, vagy tényleg, és hát így félkómásan kapkodva össze a dolgokat, semmi nem volt előkészített, 3 hét, rengeteg időnk van még, indultunk be a kórházba, és hát szinte pillanatok alatt egy pár óra leforgás alatt hajnali 6:30-7 környékén megszületett a mi csodánk, és Borcsa ezt a dalt énekelte neki ott a karjaiban, és én is próbáltam vele dúdolgatni, akkor még annyira jól nem ismertem a szövegét, de ez valami fantasztikus élmény volt, és utána még aznap, nem is tudom, 1/2 órát hallhattunk, vagy valami hasonló, hogy mindegy, nem ez a lényeg, még aznap elintéztük, hogy a házba, hova beköltöztünk, én szaladgáltam, hogy a közművek át legyenek írva, meg hasonlók, hiszen hát valahogy a környékére terveztük a költözést, tehát Peti beelőzött minket így a terveinkkel, és utána való hét, Peti születése utáni hét az azzal telt, és a gyülekezet komoly segítsége volt benne, hogy mi azt a házat rendbe tegyük, lefessük belülről, és beköltözhessünk, és hál' Istennek olyan helyre kerültünk, amiért minden nap hálát adunk, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és ott van benne a 2 gyermekünk, ami csodálatos életünkben, és nem úgy, mint a Péteri történetben, de valahogy minket is meghívott az Úr, hogy vízre lépjünk, és ezt kívánom mindenkinek, hogy ugyanúgy hívja előtt. Thank you.
Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma délután eljutottak ide hozzánk. Azért, hogyha azt a textust megkaptam volna tegnap, annak örültem volna, főleg ezzel az indítással, hogy ne félj, mert az a lelkész nem lehet nyugodt, akinek vendégige hirdetőt várva az van a gondolatában, hogy ez ideér vajon Izraelből, vagy nem. Most már így megnyugodtunk, így három lelkész rágta a körmétben a lelkész szívet, hogy a negyedik megérkezik-e. Már korábban is javasoltam, hogy ne olyan messziről hívjunk, Budapestről. Tehát Andrásnak köszönjük a szolgálatát, bemutatom, bár többször is voltál itt közöttünk, talán még délelőtti istentiszteleten, de ilyen délután biztos. Bölcsföldi András mindig nehezen fogalmazom meg, a budapesti református teológiának, vagy hittudományi karnak a lelki pásztora, és a fiatalságnak a lelki életét, az utazásait, és egyéb olyan tevékenységeket szervez, amelyben ők egy közösségé tudnak formálódni, át tudják élni azt, ami talán egy kicsit érzelmi alapon hozzásegít őket ahhoz a, segíti őket ahhoz a szolgálathoz, amelyet aztán egy életen keresztül fognak végezni. Köszönjük, hogy elvállaltad így is a szolgálatot, hogy ilyen messziről kellett érkezni hozzánk, és örültünk annak, hogy megint csak kaptunk egy olyan beszámolót, hogy oda érdemes elmenni. Most már gyülekezeti tagjaink is egyre sűrűbben fordulnak meg a Szentföldön. Még nem gondolkozok gyülekezeti szentföldi útban egyáltalán, majd még meglátjuk. Köszönöm mindazoknak, akik szolgáltak az istentiszteleten, bármilyen tekintetben is. Ilyenkor nem csak azoknak köszönöm meg, akik technikailag vagy zeneileg az istentiszteleten helyben mutatják meg azt, hogy ők készültek, hanem van egy szeretett vendégségünk is, amire örömmel látjuk azokat, akik egy kis beszélgetésre együtt tudnak maradni. Köszönöm azoknak a segítségét, akik ebben is ott voltak és létrehozták. Két dolgot szeretnék még hirdetni. Az egyik, hogy holnap este a dolgozók bibliaóráját tartjuk, ami egy havi rendszerességű alkalom, ezt csak ezért szoktam kiemelni, tehát a többi heti rendszerességűt ilyenkor nem mondom, de havi egyszer van egy dolgozók bibliaórája, ez este 7 órakor kezdődik a gyülekezeti házban, tehát holnap szeretettel várok minden érdeklődőt. És hát ha a Szentföldig nem is, de Gajatetőig még elmennénk idén, a 8., ha jól számolom, gyülekezeti kiruccanásunk ebben az évben valamelyik csoporttal, vagy gyülekezeti bibliakörrel. Egy vár még ránk, november 16 és 18 között a 18 és 25-30, legyen kedvezményesen 30 év közötti korosztállyal még egy csendes hétvégét töltünk ott el. Ha még valaki szívesen jön, azért mondom, hogy még lehessen jelentkezni, és csatlakozik a már meglévő csapatunkhoz, akkor örömmel fogadjuk. Tőlem minden információt erre meg lehet kapni. Ha jól gondolom és jól számolom, akkor adventben találkozunk legközelebb, advent első vasárnapján, akkor lesz gitáros zenés istentiszteletünk, és mást már nem is kívánhatnék, mint mindenkinek sok erőt a jövő hétre, akik elszoktak attól, hogy dolgozni kell, hogy szünet van, és vissza kell állni a munkarendjébe. Mindenkinek kitartást, sok imádságot és áldást arra, amit tesz és tenni fog. Fennállva közösen fogadjuk ezt az áldást, hogy így induljunk, és közösen énekeljük utána. Mindezek után az Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.